Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket kapjuk, várjuk, életünkre, halálunkra nézve egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, a 499. dicséretünk első három versét fogjuk most énekelni, a 499. dicséretünk első három versét, megújult testtel és erővel. Hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 41. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk. Ezek a kérdések a parancsolatok magyarázatát adják, azon belül a 7. parancsolatnak a magyarázatát, ami így hangzik, ne paráználkodjál.
Mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen, tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. Csak a paráználkodást és más efféle rút dolgokat tilt meg Isten e parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerelné.
Hónap második vasárnapja van, amikor rendünk szerint a 10 parancsolatot magyarázzuk. A 10 parancsolatot éppen ezért ma is felolvassuk, itt a gyülekezet előtt. Kis Székely Zsolt presbiter testvérünk olvassa föl, és akik ezt szeretnék szemükkel is követni, azok az énekeskönyv, a fekete énekeskönyv 589. oldalát lapozzák föl, és ott az énekeskönyvünk hátuljában, az 589. oldaltól követhetjük a szemünkkel, tehát a 10 parancsolatot.
Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben, a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr azt büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon át teremtette Isten az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Kedves testvérek, hisszük és valljuk, hogy az az Isten, akitől e parancsolatok származnak, örök, igaz és változhatatlan Isten, így minden, ami tőle származik, örök, igaz és változhatatlan. Akik hiszünk ő benne, gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről, úgy, ahogyan ezt az apostoli hitvallásban találjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Urunk Jézus Krisztus szavára és ígéretére, aki azt mondta, aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Meghajtva fejünket, a 119. Zsoltár verseivel imádkozzunk. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, ígédről nem feledkezem meg. Amen. Énekeljünk most ebből a Zsoltárból, a 119. Zsoltárból, a 17. és a 18. verset, így készüljünk az igemagyarázat hallgatására. A 119. Zsoltárunknak tehát énekeljük a 17. és 18. versét, Én Istenem, taníts útaidra.
Istenem, taníts útaidra, hogy szentes lényedre gondot viseljek, és azokat megtartsam minden nap, hogy értelmed
Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 15. verset olvassuk. Mózes második könyvének 20. fejezetében a 15. versben ezeket találjuk megírva. Ne lopj! Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a 10 parancsolat magyarázatában a 8. parancsolatnál járunk. A 10 parancsolat úgynevezett két táblája közül a második tábla parancsolata ez, amely azt mondja el és azt tanítja meg nekünk, hogy kell Istennek tetsző módon, Isten dicsőségére élni emberi kapcsolatrendszerünkben, az emberi közösségben. Fő elvek és irányok ezek, amelyeket itt Isten elénk ad, nem a teljesség igényét hordozza ez, ahogyan szoktam mondani a testvéreknek, olyan, mint a tartalomjegyzék, aminek a utalása van, és aztán bővebben, ami a tartalomjegyzékben jelölve van, szépen kifejtésre kerül a megfelelő oldalakon. Úgy is szokták ennek a második táblának az üzenetét még szűkebben összefoglalni, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A 8. parancsolat ne lopj. És ha megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mi az, ami parancsolat kapcsán úgy előtérbe kerül, és ami hozzánk közel jön, akkor első blikre, első gondolatra egy cselekvés jut az eszünkbe. Egy olyan cselekvés, amelyet már mindannyian tettünk, vagy éppen teszünk is, tudatosan vagy tudatlanul, de általában valahol a gyermekkorunk sejlik föl előttünk, amikor konkrétan valamit, amit nem volt szabad elvennünk, elvettük, hogy a miénk legyen. Azonban szeretném a testvérek figyelmét fölhívni arra, hogy amikor ez a parancsolat fölhangzott és fölhangzik, akkor azért tekintsünk egy picit mélyebbre. Mert ha csak ennél a gondolatnál maradunk, hogy mit nem szabad csinálni, akkor óhatatlanul sodródunk a moralizálás irányába, és teleírunk 85 lexikont, hogy melyik cselekedet lopás, és melyik nem az, és milyen helyzetben minősül egy cselekedet lopásnak, és mikor nem minősül lopásnak. Sokkal inkább szeretném, hogyha ennek a parancsolatnak a hátterét látnánk, és megismernénk, és akkor könnyebben fogjuk tudni értelmezni, és megérteni azt, hogy mi az, amitől ez a parancsolat bennünket óv. Amikor a háttérbe nézünk, akkor nem egy cselekedetet látunk, egy parancsolat háta mögött, hátterében, hanem egy állapotot. Méghozzá a tulajdon kerül a látóterünkbe. A tulajdon. Itt mindenkinek, aki itt ül a templomban, van tulajdona. Egészen biztosak lehetünk benne. Ha nagyon egyszerűen meg szeretném fogalmazni, akkor mindannyiunknak van természetes tulajdona, amiért nem tettünk semmit, de ami a miénk, amivel mi bírunk, amivel mi rendelkezünk. A többségnek talán van örökölt tulajdona is, amiért nem fáradozott, hanem ami egyszer csak rászállt, rátett. A többség, a gyerekek már elvonultak innen közülünk, bír szerzett vagyonnal is, amiért maga munkálkodott, amiért maga áldozott oda időt, energiákat, és így jutott hozzá. Ha a tulajdont megpróbáljuk osztályozni, akkor valahogy így beszélhetünk róla, tehát, hogy van mindannyiunknak természetes vagyona, vagy örökölt vagyona, vagy szerzett vagyona, de ezek közé lehet éseket is tenni, mert vannak olyanok, akik mind három vagyonformával rendelkeznek. A modern társadalomban azonban jellemző az, hogy egyre kevésbé érzékeljük, hogy mikor sértjük meg a másik vagyonát, a másik tulajdonát. Arra igen érzékenyek vagyunk, amikor valaki velünk, a mi tulajdonunkkal szemben követ el sértést. Erre minden embernek ki van egyre jobban egyezve az érzékszerve, de kevésbé vagyunk érzékenyek, amikor ezt másokkal szemben mi magunk követjük el. Sokszor ezt észre se vesszük, hogy tulajdonképpen másnak tulajdonába léptem bele. Azt sértettem meg. Védekezünk, és egyúttal védelmeket törünk össze. Gyakorlatilag ebben a modern világban folyik egy ilyen háború, ami nem mindig a fizikai dolgok mentén folyik. Nem megyünk oda pajszerrel a másik ember lakásához, és nem feszegetjük föl az ajtaját, de ahogy szokták ma mondani, és talán így ismerősebb lesz a testvéreknek, folyik egy virtuális háború. Egy virtuális háború, ahol töröm a másikét, és védem a magamét. Mindkettővel kapcsolatban kaphatunk bőven információkat, hogyan kell védekeznünk, és hogyan kell másoknak a tulajdonát, ami az övéké, elvennünk. Nagyon nagy kérdés az, hogy ebben a világban, amelyik tőlünk függetlenül így alakul körülöttünk, hogyan és mi módon gondolkozunk mi helyesen, mi keresztjének a tulajdon kérdéséről. Beszálljunk-e ebbe a háborúba úgy, ahogyan ezt a világ is teszi körülöttünk, vagy mivel keresztjének vagyunk, tartózkodjunk ettől az egésztől. Nagyon sokszor a keresztjének ilyen egyszerű módon akarják a dolgokat rövidre zárni, hogy ha a világ egyet mond, akkor mi mondunk nullát, vagy mínusz egyet, bocsánat, mert az az ellentétje. Ha a világ kettőt mond, mi mondunk mínusz kettőt. Tehát, hogy mindegy, nem gondolkozunk, csak ne az legyen, ami a világé. Ne az legyen a véleményünk, ne az legyen az életvitelünk. Más keresztjének meg abszolút azt mondják, ebben a világban élünk, hogy élhetnénk máshogy, mint a többség. Hát a többség olyan, mint a tenger hullámzása, hogy az visz magával mindent. Hát azzal nem lehet ellenállni. Mégis mi módon gondolkodhat helyesen ma egy keresztjén ember, amikor a ne lopj parancsolat kapcsán a hátteret, a tulajdon kérdését vizsgáljuk. Legelőször is, testvérek, úgy gondolkozhatunk helyesen, hogyha Isten kijelentését komolyan vesszük. Mert a ne lopj parancsolat Isten kijelentése. Akkor azt kell vizsgálnunk, hogy mit mond Isten a tulajdon kérdéséről. Hát legelőször is azt mondja el Isten, hogy minden az övé. Hogy minden az övé ezen a világon. Azon a jogon az övé, hogy ő teremtette, ő hozta létre. A világon semmi sincsen csak úgy véletlenül, végképp semmi sincsen csak úgy magától, mert Isten azt mondja, hogy minden az ő tulajdona. Minden tőle származik. Amit látunk, az is tőle származik, ez a látható világ, az egész kozmosz, amit be se tudunk fogni az értelmünkkel, de Isten ennél még többet is mond, azt mondja, hogy a látható világunknál van egy sokkal nagyobb világ, a láthatatlan világ, és Isten beavat bennünket annyiban, hogy azt mondja, hogy az is az övé. Az is az övé. Ezért mondja Isten magáról, s valljuk róla mi is, hogy Isten minden ható, mindenekkel bíró. Nincs ennek a világnak egyetlen egy olyan szeglete sem, ahol Isten ne jelenthetne be, és ne jelentene be tulajdoni jogot. Minden az övé. Nos, legelőször is, tehát ez a mi értékrendünknek, a tulajdonról alkotott látásunknak az alapja. Tudjuk, hogy Isten nem vesztette el semmit. Mert mi emberek azt gondoljuk, hogy minden a miénk, amíg el nem adjuk, vagy el nem veszítjük. Legelőször is lássuk meg, hogy Isten nem vesztette el semmit. Nem csak megalkotta, hanem uralja is ezt az egészet, nyilván tartja, számon tartja. Minden egyes történésében, pillanatában és másodpercében Istené ez a világ. Isten gondot is visel róla, őrzi azt, ami az ő tulajdona. És azt is tudnunk kell, hogy Isten megbünteti azt, aki ezt az ő tulajdon jogát nem veszi komolyan, vagy megsérti. Mert aki Isten tulajdon jogát, a tulajdonost nem veszi komolyan, az tulajdonképpen megsérti. Megsért egy olyan rendet, amelyet nem lehet megsérteni. Ahogyan mi érzékenyek vagyunk a tulajdonunkra, és bánt az, hogyha valaki nem tisztel bennünket, és nem tisztel tulajdonunkat, ennél Isten sokkal nagyobb érzékenységet mutat. Azt mondja a 24. Zsoltár, hogy az Úré a föld, és annak teljessége, a föld kereksége, és annak alakosai. Az Úré. Nos, az is nagyon fontos, hogy akkor megértsük ennek a háttérnek a tükrében, hogy mi van azzal, ami a miénk. Hát testvérek, talán értjük, hogyha minden az Úré, akkor ami az emberé, mert az ember is Isten teremtése, Isten alkotása, az is Istené. Amink van, azt Isten adja nekünk, de a Biblia világosan beszél nekünk arról, hogy amit Isten az övéből átad nekünk, azt elszámolásra adja nekünk. Elszámolásra adja nekünk. Amit Isten az embernek adott, azt egyfelől adta, hogy a maga életére használja föl. Másfelől pedig, amiért adta Isten, az abban rejlik, hogy Isten bennünket a maga képére teremtett. Tehát ahogyan ő tulajdonol és rendelkezik a magáéval, úgy az embernek is ad tulajdont és adott rendelkezési jogokat. Nagyon szépen úgy foglalja össze ezt az új szövetség, hogy Isten az embert sáfárrá tette. Ez egy nagyon régi fogalom, én gyerekkoromban találkoztam vele először, mert volt az osztályunkban egy gyerek, akit sáfár vezeték névvel illettek, vagy az volt az ő vezetékneve, de nem értettem, hogy mit jelent ez. Én sipos vagyok, azt értettem, hogy sipos, hát persze, fújja a sipot, vagy mit tudom én, zenész, vagy akármi, és mi az a sáfár? Egy régi fogalom ez, olyan foglalkozást jelentett, olyan megbízatást jelentett, amikor valakit az ő ura megbízott azzal, hogy az ura vagyonának legyen a felügyelője, forgatója. Az urak nem mindig tudnak foglalkozni mindennel, ami az övéké. És az is elképzelhető, hogy van, akinek van egy olyan öröksége, ami meghaladja az ő képességeit. Ugyanaz ő tulajdonába száll, de nem tud vele mit kezdeni. Hát akkor megbíz egy sáfárt, egy szakembert mondanánk ma, aki az ura vagyonával, az ura hasznára, az ura dicsőségére gazdálkodik. Azt felügyeli. Minden Istené, de a Biblia azt mondja, hogy amit nekünk adott, azt nem úgy adta nekünk, hogy arról ő lemondott, hanem az embert sáfárrá tette. Azt mondta, hogy ez minden az enyém, de megbízlak téged, hogy ami a te kezedbe kerül, azzal az én dicsőségemre sáfárkodjál, gazdálkodjál. Tehát tévedünk akkor, amikor úgy gondolkozunk a világról, hogy van, ami a világból a miénk, és van, ami az Istené. Ez az első dolog, amit nekünk keresztényeknek is meg kell szabadulnunk. Írjuk csak oda a szívünkbe, hogy minden Istené. Én is az Istené vagyok. És minden, amit nekem adott az Istené, és mivel ő a tulajdonos, ő birtokol mindent, ezért nekem az ő dicsőségére kell azzal sáfárkodnom, amit rám bízott. Fontos bibliai gondolat, testvérek, az másodszor, hogy Isten egyenlőnek, de nem egyformának teremtett bennünket. Meg kell magyaráznunk azt, hogy miért van az egyiknek több, a másiknak meg kevesebb. Azért, mert Isten egyenlőnek, de nem egyformának teremtett bennünket. Miben vagyunk egyenlőek? Abban vagyunk egyenlőek, testvérek, hogy Isten ajándékaiból élünk mindnyájan. Ebbe van a mi egyenlőségünk. Hogyha Isten nem adna nekünk, akkor mi senkik és semmik lennénk. Mindannyian Isten ajándékaiból és ránk ruházott tulajdonából élünk. Szépen fogalmazza ezt Pál apostol a Korintusi Levél 4. fejezetének 7. versében, az első Korintusi Levélben. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha meg úgy kaptad, mit dicsekedsz, mintha nem kaptad volna? Azaz arra hívja fel a korintusi gyülekezet figyelmét az apostol, hogy ők mindannyian egyenlőek, mert mindannyian nullák és semmik volnának, ha Isten nem ajándékozta volna meg őket. Testvérek, a Földön minden ember egyenlő ebben a tekintetben. Viszont igaz az, hogy nem vagyunk egyformák. Nem vagyunk egyformák azért, mert különböző ajándékokat kaptunk Istentől. Nem minden ember ugyanazzal és ugyanazért sáfárkodik. Különbözőek az ajándékok, amiket Isten ránk bíz. Az is igaz, hogy Isten különböző mértékben ad nekünk ajándékokat. Nem ad Isten mindenkinek egyformán. Ugye a kommunizmus ideológiája, amely az ateizmusból táplálkozott, ezt nem akarta elfogadni. És azt hirdette az embereknek, hogy megteremthető az a társadalom, ahol mindenki egyforma. Mert a bőség asztaláról mindenki egyformán részesül. Ez az ideológia, amelyik nem akarta elfogadni Isten kijelentését, azt, hogy ez a kijelentés igaz, azt, hogy az emberről Isten tudja a valóságot, azt feltételezte, hogy elérhető egy olyan korszak és egy olyan állapot, ahol minden ember egyenlő és egyforma. Pedig nem vagyunk a teremtettségünknél fogva egyformák. Egyenlőek vagyunk, de nem egyformák. Abban is ott van a különbözőség közöttünk, hogy azzal, amit kaptunk, különböző módon élünk. Különböző módon élünk. Egyenlőek vagyunk, Isten megajándékozott bennünket, ettől az az életünk ami, de nem vagyunk egyformák abban, hogy ezzel hogy élünk. Vannak olyan sáfárok, akik elherdálják, amit az Uruk rájuk bízott. Vannak ilyen emberek, elherdálják az örökségüket, elherdálják az erejüket, elherdálják a gondolataikat, az energiáikat. Vannak olyanok, akik kamatoztatják mindezt, gyakran meg is bélyegzik őket, mindjárt azt mondják rájuk, hogy ők stréberek, ők törtetők, mert ők valamit kezdeni akarnak az életben azzal, amit kaptak. És vannak, akik semmit nem tesznek, semmi különlegeset nem tesznek azzal, amit kaptak. Úgy ülnek rajta. Nem is herdálják el, nem is foglalkoznak vele, hogy abból valamilyen módon tovább lépjenek, hanem egyszerre csak úgy vannak azzal, amit Isten nekik adott. Nos, testvérek, másodszor tehát megjegyezzük ezt, egyenlőek, de nem egyformák vagyunk. Tanuljuk meg ebből azt, hogy hol van a közös nevező ember és ember között, és tanuljuk meg azt is, hogy hol nem lehet összefésülni az emberi társadalmat. Miért? Azért, mert minden Istené. Minden Istené. Istené volt a mi szülői házunk. A nagyszüleink. Isten tudja, hogy miért abból a családból jöttünk. Az ő döntése volt. Hogy mi mit örököltünk, vagy mit nem örököltünk. Isten adta nekünk az értelmet, és Isten adott esetleg csekélyebb értelmet. Nagyobb tudást, meg kisebb tudást. Egyenlőek vagyunk, lássuk meg mindannyian, Isten nélkül senkik és semmik lennénk. De nem vagyunk egyformák. Na most, ami előbbre visz bennünket ezen a gondolaton, az, hogy Isten nem tiltja meg az embernek azt, hogy a vagyonnal, amit Isten rábízott, azzal gazdálkodjon, és ahhoz szerezzen, hogy az gyarapítsa. Ezt Isten nem tiltja meg, de a Biblia szerint Isten nem ezt tette az ember életprogramjává. Eredetileg nem ezt tette Isten az ember életprogramjává. Mert azt olvassuk, hogy a föld, amelyre Isten elhelyezte az embert, Isten parancsának tökéletesen engedelmeskedett. Magyarán a környezet működött. Működött, jól működött. Nem az volt az ember életprogramja a paradicsomban Ádámnak meg Évának, hogy hát ti gyarapodjatok, és aztán szerezzetek vagyont. Pontosan tudjuk, hogy a bűneset tette. Az úgynevezett kereskedelem. Meg ez hozta magával a különböző adó rendszereket. Hogy az embernek ez élet céljává lett, az ember életének az értelme lett. Szerezni, birtokolni. Isten nem tiltja ezt meg a bűnbe esett embernek sem, de, mint annyi mindent az életünkben, ezt is szabályozza. Miért szabályozza? Azért, mert a bűnös természet telhetetlen természet. Hiába szerezte meg azt, amiért küzdött, telhetetlen. Akkor még többre vágyik. És ez előbb-utóbb a telhetetlenség az embert, a bűnös embert tolvajjá teszi. Amikor már nem tudja megszerezni Isten szabályainak megfelelően azt, amit szeretne, akkor végül mit csinál az ember? Elveszi erőszakkal. Akkor elveszi erővel. Elveszi finesszel és okossággal. És mit mond? Kitalálja az ember a maga igéit, mert a Földön nem csak Isten igéi hangoznak, hanem az ember igéi is hangoznak. És mit talál ki a bűnös ember, hogy megmagyarázza a telhetetlenségét, a kapzsiságát, a tolvajságát? Azt mondja, a cél szentesíti az eszközt. A cél szentesíti az eszközt. Mivel a cél jó, ne foglalkozzunk azzal, hogy milyen úton, milyen eszközökkel jutottunk el a célig. Ez a bűnös ember igéje, testvérek. Ez a világ igéje. Nos, Isten gátat szab, szabályoz. Példabeszédek könyve tele van Istennek ilyen irányú kijelentéseivel, ahol például ilyeneket olvasunk, az álnok font utálatos az úrnál, az igaz mérték pedig kedves neki. Hát a font az nem az angol font, hanem egy mérték, egy bibliai mérték abban az időben, amivel lehetett ügyeskedni. És azt mondja Isten, hogy ha valaki a fontot nem fontként kezeli, ha valaki ügyeskedik vele, akkor tudja meg, hogy utálatos Isten előtt az, amit csinál, de az igazi mértéket használja. Ha azon mér, akkor az Isten előtt kedves. Utálatos az úrnál a kétféle súly, a hamis fontok nem jó dolgok. Mondja Isten, figyelmeztet, szabályoz. De beszél a Biblia az adóról is, ami tulajdonképpen az ember vagyona révén előkerülő szabály itt a Földön, és azzal kapcsolatban azt mondja Isten, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek azt, ami az Istené. Nem mondja Jézus, pedig nagyon szerették volna a korának a kérdezői hallani tőle ezt, hogy a császárnak nem kell megadni, ami a császáré. Magyarul, hogy nem kell adózni Rómának, de Jézus nem mondta ezt. Azt tanította a kérdezőknek, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, de... Azt mondja, a szabályokat én állítottam, a császár kié? Ki áll fölötte? Én. Ne feledkezzetek meg arról, hogy Istennek is megadjátok azt, ami őt illeti. És azt is mondja Isten, később így tanítja az apostolon keresztül, méltó a munkás a maga bérére. 1 Timóteus 5.18. Azt mondja Isten, hogy a munkásnak meg kell kapnia a bérét. Nem lehet alulfizetett, és nem lehet túlfizetett sem. Azt kell megkapnia, ami az ő munkájának a bére. Nos, testvérek, hogyha megértjük azt, hogy minden Istené, hogy egyenlőnek, de nem egyformának születtünk, hogy Isten nem tiltja, de szabályozza a gyarapodást és a gyarapodásnak a lehetőségét és eszközeit, úgy, hogy emlékeztet egyúttal bennünket arra, hogy ez nem az életünk programja, akkor ebben a háttérben és ebben a kontextusban kell most értelmeznünk a lopást. Azt a parancsot, hogy Isten azt mondja, ne lopj. És ha már látjuk ezt a hátteret, akkor megértjük, hogy Isten ebben a parancsolatban azt mondja, hogy ne tulajdonítsam el jogtalanul azt, ami Istené, ne tulajdonítsam el azt jogtalanul, amit Isten a másiknak ajándékozott, vagy a másikra bízott. Ne vágyjak erre, majd erről még később lesz szó a parancsolatok kapcsán, és konkrétan ne is tulajdonítsam el jogtalanul azt, amit Isten nem nekem adott. Hát sokféle ilyen terület van, ahol ez érvényesülhet, és érvényesül. A Biblia nem támogatja a rabszolgaságnak az intézményét. Mert ott tulajdonképpen az erősebb elveszi a másiknak az életét. Elveszi az életét. Nem öli meg, de tulajdonképpen a saját szolgaságában tartja. Parancsol neki, és annak azt kell cselekednie, amit az ő ura diktál. Ez el nem vehető dolog, mert azt mondtuk, hogy mindannyian egyfelől egyenlőek vagyunk. Az élet tekintetében is egyenlőek vagyunk. Nem születhet senki rabszolgaságra. De az ember el tudja venni nem csak a másik embernek az energiáját, az életét, el tudja venni az ember a másik ember szívét. Vagy a vagyonát. Akkor, amikor az egyik ember zsarolja a másikat, akkor tulajdonképpen lopja a szívét a másiknak, vagy éppen lopja a vagyonát. El tudjuk egymástól venni az időt. Az időt. Mennyi időt veszünk el a másiktól, amikor aztán ő nem azt kellene csinálja, amit miattunk csinál. Elveszük az időt. Ellopjuk a másiknak a tulajdonát, ellopjuk a másiknak a képességeit. Hányszor és hányszor beszélünk ma a világban arról, hogy lopott licencek. Azt valaki kitalálta, valaki megalkotott valamit, valaki kigondolt valamit, és ha nem védeti le, ha nem sütteti rá azonnal, ha nem marad csöndbe, akkor biztos, hogy két pillanat múlva már a világnak egy nagy keleti országában le is gyártották és piacra dobták. Mert az ember ilyen. Ellopja. Ellopja a másiknak a képességei nyomán született ötleteit és alkotásait is. Tulajdonképpen Isten azt mondja, ne tulajdonítsd el jogtalanul azt, ami Istené, azt, amit Isten a másiknak ajándékozott, vagy éppen a másikra bízott. Azért szólal meg ez a parancsolat, mert ahogy szóltunk már erről, az ember ős bűne az, hogy vágyódik a másikéra. És legfőképpen úgy vágyódik a másikéra, hogy olcsón akar hozzájutni. Ezt pedig akkor teheti meg, hogyha jogtalanul veszi el a másiktól. Isten ezt szabályozza. És az Isten szabályai, testvérek, mindig és mindenkor érvényesek, mert Isten, aki ezeket a szabályokat adta, nem változik. Mi megszoktuk azt, és az idős testvérek talán már meg is értjük, hogy besokaltak ebből, hogy a rendszerek gyakran változnak. Attól függ, hogy éppen ki van uralmon, hogy milyen szabályokat kell betartani. És az ember ebbe bele tud fáradni. Istenhez azért jó tartozni, mert Istennél nincs rendszerváltás. Istennél nincsenek szabályváltozások. Isten örök. Egyszer kell megtanulni, és amit egyszer Isten szabályai közül a szívünkbe vettük, abba biztosak lehetünk, hogy holtunk napjáig, sőt, amíg föld a föld, nem fog semmi megváltozni. Ez egy nagyon jó dolog. Nos, testvérek, így kell tekintenünk Isten parancsára is. Mit mondott a kígyó képében megjelenő kísértő Évának? Azt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten. Nem elég nektek az, hogy Isten a saját képére teremtett benneteket, olyanok is lehettek teljes egészében, mint az Isten. Arra appellált az ördög, hogy az ember vágyódik a többre meg a jobbra, és mutatott egy olyan irányt, amit a szabályadó Isten lezárt. Mi történt, amikor az ember Isten szabályait megszegte? Akkor az történt, hogy Isten büntetett. Mert aki sérti a szabályt, a szabálysértést követel, aminek mindig van következménye. Isten abban is nagyon tiszta és egyértelmű volt, hogy az emberrel már annak előtte közölte a szabálysértés következményét, büntetését, mielőtt az ember még azt elkövette volna. Olvassuk csak figyelemmel a teremtés történetet. Isten előre megmondja, a szabály az, hogy a jó és gonosz tudásának fájáról nem vehetsz. Ha veszel, azon a napon meghalsz. Isten közölte előre, hogy mi a következmény. Az ember azonban nem tudott ennek a vágyódásnak ellenállni. Úgy gondolta, hogy talán az a szabály majd nem fog működni. Azt gondolta, hogy Isten talán mégis megváltoztatja a dolgokat, és az az őstörténet üzen nekünk, testvérek, arról, hogy Isten szabályai mindig érvényben vannak. Isten soha nem változtat. Amiről még szólnunk kell az azt, testvérek, hogy a lopásban nem csak szerző fél van, hanem van benne mindig károsult is. Mindig van károsult is. Ugye mi hajlandóak vagyunk csak erről a részéről gondolkozni a dolognak, és innen vizsgálni ezt a kérdést, hogy van, aki lop, aki szerez, aki eltulajdonít, aki jogtalanságot követ el. De ne felejtsük el, hogy mivel itt emberi kapcsolatrendszerekről van szó, mindig vannak károsultak. Nincs olyan lopás, aminek ne lenne károsultja. Miért probléma a lopás? Nem csak az én részemről probléma, hogy nem fogadom meg Isten rendjét és végzését, hanem azért is probléma, mert károsultakat gyártok. És a károsult, mindannyian tudjuk, akik már károsultunk valaha, az már nem azzal foglalkozik, amivel neki kellene, hanem azt próbálja pótolni, amitől megfosztották. Ez mindig így van, hogy a károsult az onnantól kezdve más életet él. Fölszabadulnak benne indulatok, amelyek nem szabadulnának föl, ha nem lenne károsult. Akkor nem szidnánk a tolvajnak az anyját meg az őseit. Nem esnénk ebbe a bűnbe, hanem lopnának tőlünk. És az ember azt mondja, ellopták, akkor vissza kell állítanom az eredeti állapotot. És ha máshogy nem megy, hogy én azt visszaszerezzem, és általában ez nem sikerül, akkor az ember onnantól kezdve egy másik pályára lép, mert pótolni akarja azt, ami kiesett. Értik a testvérek, egyébként foglalkozhatna azzal, amilyen már van, mehetne előbbre, de visszavetik két lépéssel hátra, és az ember innentől kezdve mindig lemaradásban van. Az ember innentől kezdve már nem azzal foglalkozik, amivel egyébként foglalkozhatna. Ez egy felborult emberi közösséget fog szülni. Hát tanúi is vagyunk ennek, hogy egy felborult emberi közösségben élünk, ahol azok, akiket megloptak és megkárosítottak, próbálják valamilyen módon pótolni azt, amitől őket megfosztották. Másoknak meg a sok lopás nyomán már annyia van, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Nos, Isten azt mondja nekünk embereknek, akiket egy közösségbe teremtett, hagyj fel a lopással. Hagyj fel a lopással, mert ezzel Isten döntését és Isten szabályait rúgott föl. De tudd meg, hogy ő ezt mindig számon kéri. Ezt nem lehet retorzió nélkül tenni. Isten azt mondja, hagyj fel a lopással, mert ezzel a cselekedeteddel mások életét teszed tönkre. Másoknak az életútját, életprogramját vágod gajra azzal, hogy meglopod őket. Hagyj fel a lopással, mert amit Isten jónak látott neked adni, azt arra kaptad, hogy Isten dicsőségére éljél vele. Isten pedig nem dicsőül meg másként, csak hogyha az ő szabályai, az ő rendje, az ő törvényei szerint élünk, testvérek. Ebben van az ember számára a legnagyobb haszon. Látjátok, Isten törvénye véd és óv bennünket. Kialakít egy olyan teret, amelyben mi megtehetnénk és megtehetjük azt, hogy az Istentől kapott parancsoknak megfelelően éljünk. Hogy azokért a célokért munkálkodjunk, és abban teljen el a mi életünk, amiért Isten bennünket e földre teremtett. Isten tulajdonképpen a földi boldogságnak a kulcsát adja a kezünkbe. Azt mondja, hogy ha ezek között a keretek között mozogsz, akkor boldog leszel. És nem csak te leszel boldog, hanem a másik is. Fontos, hogy amikor a parancsolatokról hallunk, és ezeket tanulmányozzuk, azért vegyük ezt komolyan, mert mi keresztjének így tudunk a legtöbbet tenni. Azért, hogy boldog életünk legyen. Tegyük ezt meg, hogy Isten áldását, áldó közösségét is megtapasztalhassuk. Amen. Értek, testvérek, most fennállva a 424. dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük. A 424. dicséretünk második és harmadik versét, a törvény súlyát, hogy kezdém vizsgálni.
Az én uramnak elég tételére.
helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megmutattad nekünk a földi boldogulás igaz útját. És köszönjük te néked mindenek előtt azt, hogy mivel alkalmatlanok lennénk önmagunktól e törvény és e parancsolatok megtartására, te nagy kegyelemmel újonnan szülsz bennünket, és megajándékozott tieidet azzal a mennyei szabadsággal, hogy ők törvényeidet szeressék, és azok szerint éljenek. Kérünk téged arra ezért, hogy szűj újonnan, vezesél bennünket hitre és bizalomra önmagad iránt, hogy ne kételkedjünk abban, hogy te mindenekhez értesz, és mindenekkel bírsz. Így ne kételkedjünk abban sem, hogy a mi igaz boldogulásunk kulcsa is te nálad van. Adj nekünk hitet, hogy szavadnak engedjünk, és ennek az isteni szónak rendeljük alá életünket és gondolkozásunkat. Köszönjük, hogy most is igazgatod a mi lépteinket, és tanítasz bennünket, hogy értsünk, s ha értünk, annak megfelelően cselekedjünk. Segítsél meg bennünket, nem csak az igazat adásban, hanem abban is, hogyha készé és szabaddá tettél már bennünket a törvényed szerint való életre, akkor ezt a harcot megharcolva, ezzel a szabadsággal élve, élhessünk a te dicsőségedre és embertársaink javára. Így segíts meg elfogadnunk azt, amit te nekünk adtál. Így taníts meg bennünket a többre és a jóra csak olyan módon lépni, amelyen nem sértjük meg a te rendedet és a te szabályodat. Így taníts meg bennünket mindazzal helyesen gazdálkodni, amit nekünk adtál. Köszönjük neked, hogy mindebben segítségünkre tudsz és akarsz lenni. Áld meg így életünket, hogy lehessünk egymásnak is hasznára. És a boldog életnek dolga hadd köszöntsön be itt első renden közöttünk, akik szeretünk és követünk téged. Így legyél és maradjál mindannyiunk őriző pásztora. Taníts meg bennünket az információkkal, mindazzal, amit egymásról tudunk helyesen élni. Kérünk most téged betegeinkért, akikről tudunk, emlékezzél meg róluk, hogy ebben a mostani állapotukban is hozzád hajoljon az ő szívük, és benned lássák igaz, hűséges orvosukat, de legfőképpen életnek és halálnak urát, aki szabadon döntesz. Kérünk téged gyászolóinkért, azért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Ha mi együtt is érzünk velük, te ennél sokkal nagyobb vigasztalást tudsz adni. Kérünk ezzel ajándékozz meg őket. Kérünk mindazokért, akiknek nincsen, taníts bennünket észrevenni őket, és abból, amit nekünk adtál, számukra is juttatni. Köszönjük, Urunk, hogy kész vagy szabályozni, gazdagítani, áldani a mi életünket. Ezért mi dicsőítünk téged, aki ilyen módon tettél és teszel velünk jót. Áldott legyen a te neved. Amen.